vége van a szünetnek, folytassuk tovább, és akkor most vesszük elő az eredetileg beígért témát, ugye a fejlett állati ember, és a, vagy a fejlett állati agy, és akkor ide megneveztem három élőlényt, már csak azért nem állatot mondok, mert az egyik a kutya, és nekem a viszonyulásom hozzám más. Tehát ugye például, mint a kutya, emberszabású majom és delfin. Az első kérdésem, gondolom, te is ezzel a három állattal egyetértesz úgy, mint hogy fejlett állati elmével rendelkeznek, de hagytam meg ki esetleg más olyan állatot, amire egy hétköznapi ember nem is gondol. És mégis ide tartozik, vagy tartozhatna?
A különböző állatfajok persze nagyon eltérő gondolkodási képességekkel rendelkeznek, és mi emberek emberközpontúan gondolkodunk, és általában azokat a fajokat tartjuk fejletnek, vagy komplex gondolkodási képességgel rendelkezőnek, akik hasonlóképpen gondolkodnak és hasonló képességekkel rendelkeznek, mint mi. Ez egy picit ilyen sovinizmus, de ez megérthető, hogy az ember a saját szemszögéből értékeli a különböző állatfajokat. Tehát én inkább nem azt mondanám, hogy mely fajok a fejlett elmével rendelkezők, hanem mely fajok azok, amelyek mutatnak emberhez hasonló gondolkodási képességeket, és ilyen módon az ember természetszerűen feljebb sorolja őket az intelligencia rangsorban, mint másokat. És vannak ilyen fajok, akire mondjuk olyan nagyon nem gondolnánk, például a varjúfélék. Tehát az, hogy a holló, vagy a varjak, vagy egyes papagájfélék, azok rendkívül sokszor meglepő, és még a tudósok számára is megmagyarázhatatlan módon kialakított intelligenciával rendelkeznek. Néhány hogy általában mondjuk a tengeri emlősök is eléggé intelligensek, megint csak meglepő módon, tehát nem igazán tudjuk, hogy mondjuk egy fóka, nem csak a delfin, hanem mondjuk egy fóka az miért intelligens. Vagy miért mutat meglepő, sokszor emberhez hasonló típusú intelligenciát. Lehet, hogy az a tény, hogy egy emlős, aki valamikor a biológiai fejlődés során kikerült a szárazföldre, ott alkalmazkodott, aztán újra bekerült egy másik közegbe, és ott újra alkalmazkodott, lehet, hogy ez a fajta előtörténet, ami ő többszörös, újabb és nehéz kihívásokkal szembesítette, ez alakította úgy nem csak a testi felépítését, hanem az elméjét is, hogy sokféle dologra kész és nyitott, és ilyen módon intelligensebb, mint azok a szerencsésebb sorsú állatok, akik evolúciós értelemben mondjuk végig hosszú időn keresztül hasonló körülmények között éltek, és nem nagyon kellett nekik megfelelni új és váratlan kihívásoknak.
A lovat is ide számíthatjuk?
A ló az már csak annál fogva is, hogy a ló az egy házi állat, mégpedig egy háziasított állat. A lónak természetesen számos olyan képessége van. Őt azért nem soroltam, mert a házi állatok persze átfutottak az agyamon, amikor ezt megkérdezted, de miután próbáltam olyan fajokat mondani, amire ugye az ember nem gondol egyébként, ezért nem említettem. A ló ilyen, határozottan ilyen. Tehát a lovaknak meglepő képességeik vannak, sokszor sokkal több rejlik bennük, mint amit gondolunk róluk. Közismert a század elején, 1910-es években bukkant fel a közvélemény előtt, és aztán a tudományos irodalomban is a Hans nevezetű ló, Oscar Funksnak volt, ez egy jó nevű tanító volt egyébként, aki nem egy kutató, vagy nem egy állatidomár, akinek volt a Hans nevű lova, és maga is, tehát a Funks maga is meglepődve vette észre, hogy ez a ló, ez hihetetlen képességekkel rendelkezik, és maga se tudta, hogy hogyan alakult ez ki, mert mindenféle kérdésre, amire igennel vagy nemmel kellett válaszolni, a Hans válaszolt igennel vagy nemmel, tehát bólogatott vagy rázta a fejét, tudott számolni olyan módon, hogyha megkérdezte tőle, hogy mennyi 3x3, akkor 9-et kapált a lábával, tehát a lábával ahányan dobbantott, annyi volt a végeredmény, és a legkülönbözőbb irodalmi, történelmi és matematikai kérdésekre tudott válaszolni. Persze, hát ezt mai észre már tudjuk, hogy ez nyilvánvaló, hogy a lónak fogalma nem volt az irodalomról, meg a történelemről, de valamit azért nagyon tudott a Hans, mégpedig az emberi viselkedést olvasni. És bár a Hans gazdája nem tanította a lovat ezekre a kunsztokra, és nem akarta becsapni a nagyközönséget, sőt, ő maga volt az, aki tudós emberek elé vitte, és azt mondta, hogy vizsgálják már meg ezt a lovat, hogy mitől tud ez ilyeneket. De, tehát az, de a ló az embernek azokat a viselkedéseit vette észre és hasznosította a válasz megadásokon, amelyek felől mi nem vagyunk tudatosak. Tehát az embernek a tudattalan viselkedése, többek között például az, hogyha én megkérdezem tőle, hogy mennyi 5x4, akkor miközben kapál a lábával, és minél inkább közeledik a 20-hoz, annál izgatottabb leszek, annál feszültebb leszek, és egy picit előre hajol az ember, amikor a 20-ashoz ér, és a ló azt észreveszi, és abba hagyja a kapálást. Már abba hagyja. Tehát a ló azt tudta, hogy mikor kell abba hagyni. Vagy azt, tehát a választ ilyen módon leolvasta a kérdezőről. Hát ezt aztán vizsgálták, mert ha az ember úgy kérdezett a hanztól, hogy maga nem tudta a választ, akkor hanszor se tudott válaszolni. Tehát nyilvánvaló, hogy a lovaknak, kutyáknak, más háziállatoknak is lehetnek ilyen típusú képességeik, amelynek a lényege az, hogy a hosszú, több évezredes együttélés során kifinomulnak az emberi viselkedést olvasó képességeik, és ez egyfajta intelligencia megnyilvánulása.
Most a lóra azért kérdeztem rá, mert még be se tudtunk jönni akkor ide ebbe a helyiségbe, mert még zárva volt, de a folyosón egy fiatal emberrel beszélgettünk, és ő a lóra rákérdezett, hát mondtam, hogy én annyira ezt nem tudom megmondani, és akkor még ott hozzátettem azt, hogy például ugye például hoztam a szarvas marhát, a teheret. Ugye ő is az ember közelében él jó néhány száz éve. A tehénnek a kifejező képessége az valószínűleg nagyon minimális. De ettől függetlenül az ő agyában lehet, hogy olyan információ és olyan tudás és olyan dolgok rejlenek, amit mivel nem tud kifejezni, mi nem tudunk róla, de ha ki tudná fejezni, akkor meglepődnénk. Tehát lehet, hogy nagyon sok állat, aki az ember közelében élt, az rendkívül sok mindent tud épp azért, mert a fejlett ugye, ember mellett él, csak éppen nincs meg neki az a képessége vagy lehetősége, hogy azt kifejezze?
Önmagában az ember közelében való élés az még nem jelent egy olyan típusú alkalmazkodási kényszert biológiai szempontból az idegrendszer számára, hogy ilyen-olyan képességeket fejleszten ki. A tehén és a ló esetét összehasonlítva azért van egy lényeges különbség a kettő között. A lovat nem csak olyan típusú, bár van közös is bennük, hiszen nyilvánvalóan közös típusú munkára is használták mind a két állatot, mondjuk földművelésnek bizonyos elemeiben, de a lóval kapcsolatosan, miután elsődleges szállítóeszköz is volt, és sokszor személyszállítást végzett, a lóval kapcsolatosan az ember egy személyes kapcsolatot kellett, hogy kiépítse. És itt már nyilvánvalóan fontos szerepe volt az állat szociális érzékének, hogy hogy viszonyul az ember, ezt ki tud-e vele alakítani egy szoros kötődésen alapuló kapcsolatot. Eleve az, hogy a lónak a hátára felül az ember. Ez egy biológiai nonsens, mert ha belegondolunk, a ló egy növényevő állat, aki a ragadozók elől menekül, és egy növényevő állat a hátán egy idegen állatot akkor érez, amikor az oroszlán a nyakába ugrik a zebrának és átharapja a következő pillanatban a torkát, tehát ez egy elkerülendő és feltétlenül elkerülendő szituáció. Tehát a lónál valamilyen módon áttörte az ember azt a gátat, hogy nyilván nem képzés nélkül, de ma egy lovat be lehet trenírozni arra, hogy felengedje az embert a hátára. Ez egy hatalmas bizalmi kérdés egyébként, mert mondom, biológiailag ez egy nonsense.
Tehát végtelenítettem magam.
Ez egy abszolút, ez a legkiszolgáltatottabb helyzet. Na most a tehénnel ilyen dolog azért nem sűrűn fordul elő, hogy az ember lovagoljon rajta. Nyilvánvalóan a tehénnel kapcsolatban az ember nem állított fel ilyen típusú követelményeket, és inkább ez lehet egy nagyon erős alkalmazkodási kényszer, és egy olyan biológiai hajtóerő, amely például a lovat egy idézőjelben véve intelligensebb irányba indította el, legalábbis az emberrel kapcsolatos képességei kifinomultak, és az emberhez, vagy az ember számára kedvezőbbé váltak, mondjuk a tehénhez képest, aki lehet, hogy ott a jászolban kérődve, a titokban kialakított rejtett képességeket, de nem nagyon valószínű, hogy egy külső kényszerítő körülmények nélkül ez megtörténne.
Saját házon tehén maradva, például veszünk egy vakvezető kutyát, akkor mennyire etológiai, etikai kérdés az, hogy ugye nem feltétlenül olyan viselkedés minták vannak a kutyára, egy vakvezető kutyától elvárva, amit alapjövővel produkálna. Tehát...
Már ami a kutya számára természetes viselkedés.
Hát persze, az, hogy például ugye megy a vakvezető kutya, és a gazdáját is beszámítva, ne menjen neki az osztoknak, stb. Tehát alapjövővel kutya nem figyel arra, hogy...
Igen, a kutya az egy különleges állat és egyedülálló, tehát a lóhoz, a macskához, a más háziállatokhoz és a emberszámára, bármely más állathoz képest, a kutya az egyetlen olyan állat, akire azt mondhatjuk, hogy igazán mesterséges állat. Mesterséges állat abban az értelemben, hogy a kutya viselkedés szabályzó mechanizmusai, amelyek alakítják az ő viselkedését, a készítetései, a készségei, az, hogy hogyan mozog a világban, hogyan, milyen elvárásai vannak a világgal kapcsolatban, mit szeretne és mit akar biológiailag, még mindenféle képzés nélkül, ez oly mértékben megváltozott a természetes kutyához, a őséhez, a farkashoz képest, és ezt a változást, ezt alapvetően az ember indukálta, az ember alakította, hogy a kutya az egyértelműen egy olyan értelemben természet vagy mesterséges állat, mégpedig az embernek a teremtménye. Az embernek az egyetlen igazi teremtménye a kutya. Na most éppen ezért nem mondhatjuk azt, hogy a kutya számára biológiailag természetellenes, hogy ne menjen át olyan magas akadályok alatt, ami alatt ő bőven átférne. Persze természetellenes, mert a kutya miért venné figyelembe az, hogy nem megyek át egy ilyen típusú akadály alatt? És nyilván, hogy átmegy, ha erre nem képezzük külön gondosan. De abban az értelemben a kutya számára ez egy természetes helyzet, hogy a kutya számára természetes az a szituáció, hogy egy partner, mégpedig egy ember, egy homo sapiens kívánalmainak, igényeinek, képességeinek, készségeinek megfelelő módon viselkedjen. Tehát együtt nem megyünk át a faág alatt. Erre meg lehet tanítani a kutyát, ezt meg tudja érteni, hogyha ezt jól tanítják, és ezt természetes módon beépül az ő kis világába, és ez nem szól annyira ellene a természetes kutyaságának.
Kicsit más, csak így kutya, meg viselkedés minták témakörben. Épp a minap kaptam egy olyan e-mailt, amiben egy képsorok voltak, mellé a kísérő szöveg, hogy fotós dermedve nézte a jeges vidéken a következő jelenetet, ami azt hitte, hogy a kutyának a végét fogja jelenteni. Képsorok úgy mennek egymás alatt, hogy jeges medve megközelít egy kutya, hát számozó kutyák felnőni, éjszakon számozó kutyák, csak kikötve este pihenek a kutyák, számozó kutyák kikötve. Jeges medve megy, megközelít a kutyákat. Kutyák ezerre csaholnak, próbálnak védekezni, stb. Következő képsor, kutyák nyugodtabbak, jeges medve barátkozik, következő képsor, játszanak, pacsiznak, elvannak. Történet vége, hogy jeges medve még kb. Egy hétig visszajárt, és együtt barátkoztak a kutyával. Az a kérdésem, hogy ez mennyire esetleg egy mostani, hogy csak most figyeltek meg, vagy lehet, hogy korábban is voltak ugye különböző fajok közötti e fajta barátkozás, ismerkedés, próbálkozás, vagy lehet, hogy korábban is volt, csak még nem vettünk róla tudomást, vagy inkább az a mostani felbojdult világnak az eredménye esetleg.
Vannak ilyen furcsa történetek, megfigyelések valóban. Állatkertben is ismernek olyan eseteket, mindig újra és újra előkerülnek ilyen felvételek is, meg leírások, hogy az oroszlán számára prédaként betett, mondjuk nem szoktak, normális állatkertben nem etetnek nyilván élő állattal, tehát most nem erről van szó, de vannak ilyen esetek, hogy véletlenül valahogy mondjuk egy tyúk vagy egy nyúl mégiscsak bekerül az anakondához, vagy az oroszlánhoz, vagy én nem tudom, és vannak esetek, amikor ezek nem préda és predátor módon viszonyulnak egymáshoz, hanem valamilyen általában felderíthetetlen és rejtélyes ok miatt elkezdenek együtt élni. Tehát nem bántja az oroszlán a nyulat, sőt, láthatólag el van vele. Ezek miután mindig egyedi történetek, és a tudomány számára nem vizsgálhatóak. Őszintén szólva, etológia magyarázatot nagyon nehéz adni ezekre. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy meg tudom magyarázni, hogy miért barátkozik adott esetben a kutya jegesmedvével, vagy az oroszlán miért barátkozik a tyúkkal, ahelyett, hogy megenni. Hát vannak több dolgok, amiket még nem tudunk, és hát nyilvánvalóan ezért működik a tudomány, hogy ha már mindent tudnánk, akkor nem csinálnánk semmit.
Eszembe jutott egy kérdés akkor, hogy itt a budapesti állatkertben a kecskék és páviának az egy etológiai kísérlet része, vagy milyen szempont alapján kerültek?
Igen, ez a magyar valóság által indukált etológiai kísérlet része, miután nyilván helyszüke van, és a lehetőségek korlátozottak. A kecske és a pávián egyébként mondjuk nem mondok igazat, tehát természetes körülmények között is előfordul, hogy ők egy légtérbe, egy élettérbe léteznek minden különösebb konfliktus nélkül, tehát ez mondjuk egy adott dolog, hogy hát nyilván az oroszlánt a kecskével nem zárjuk össze, de a kettő együtt azért ez egy, de mondjuk ez egy érdekes kérdés. A természetben működnek ilyenfajta társulások. Tehát az egy közismert dolog például, hogy az afrikai szavannán a páviánok és a patások, tehát a zebrák, különböző antilopok, stb. Ők egy nagyon jó koalíciót alkotnak, tipikusan együtt gyűjtögetnek napközben, mert a páviánok jól látnak, a patások meg jól szagolnak. És a kettőféle érzékszerv az jól kiegészíti egymást, mert ha jön egy oroszlán vagy valamilyen ragadozó, akkor vagy látni lehet jobban, vagy szagolni lehet éppen jobban, és egymás vészjelzéseit kölcsönösen ismerik és alkalmazzák. Tehát ha a zebra horkant, akkor a pávián is menekül, és viszont. Tehát ez nem egy lehetetlen dolog, hogy ők együtt kialakítanak valamiféle együtt működést, ami egy fejlett, nyilván egy mégiscsak egy fejlett elmét feltételez. Tehát az egyszerűbb lelkek ezt nem tudják kialakítani.
És akkor itt jön be a nyelvismeret, mert végül is az olyan, mintha két különböző nyelv, és mégis a másik, jó, ez csak egy-egy jelzés, de mégis veszik, mint egyfajta szótár.
Igen, hát ez persze erős túlzással egyfajta nyelvismeret, de azért az állati meg az emberi kommunikáció az ilyen értelemben csak annyiban hasonlít egymáshoz, hogy ugyanazt a szót használjuk rá. Tehát amikor én azt mondom, hogy emberi kommunikáció, és közben a nyelvre gondolok, akkor az annyira más, mint az állati kommunikáció, hogy ezt a kettő között a különbséget azt nem is tudom. Egészen más. Más műfaj. Ezt kell, hogy mondjam.
És a gorillákkal folytatott süketném a jelbeszéd kísérletek?
Igen, ez is egy jó kérdés. Az ember nem csak gorillákkal, más emberszabásúakkal is megtanítható. Tehát egy állat, egy emberszabású, rávehető arra, hogy elsajátítson egy ember által kialakított és idézelve véve rákényszerített jelrendszert, vagy kommunikációs rendszert, bár ők azért nem ugyanúgy használják a kommunikáció, ezt az eszközt, mint az ember. Tehát azért ezt sokan sokféle módon próbálták bizonyítani, de senkinek sem sikerült azt bizonyítani, hogy az emberszabásúak által elsajátított nyelv, amit ilyen számítógép billentyűzeten keresztül persze, vagy kártyákkal csinálnak, mert ők nem tudnak beszélni, mert a hangképző szerveik nem alkalmasak rá. Tehát ez a fajta nyelvnek nincs nyelvtana. Tehát ők elsajátítják azokat a szavakat, hogy kérek narancs, mit tudom én, jön ember, nem tudom, vagy emberek neve szerint is megkülönböztetik, és mondanak ilyen mondatokat idézővel véve, de nincs nyelvtana ezeknek a megnyilvánulásoknak, magyarul a szavak egymáshoz való viszonyának kombinálásával nem tudok új értelmet adni a dolognak. Az ember tud, mert nem mindegy, hogy az asztalon van a cipőm, vagy a cipőm van az asztalon, asztal van a cipőmön. Na, szóval világos, ugye? Ugyanazokat a szavakat egymás mellé téve, a nyelvtan az ott jön be, hogy a szavaknak az egymáshoz való viszonya egy jelentésmódosító szerepű. Ezt nem tudják. Az állati kommunikáció az egészen más. Az állati kommunikáció az annyiban, annak a lényege az, hogy ami belül van, az kívül. Tehát egy állat nem tudja kommunikálni csak azt, ami benne van. Tehát amikor egy állat vészjelez, akkor fél. És a félelmi állapot nyilvánul meg a vészjelzésben. Ez egy közvetlen és direkt kapcsolat a belső állapot és a külső jel között. Itt most megint túlzok és egy kicsit karakteresen fogalmazok, csak azért, hogy a lényeget, különbséget azt érzékeltessem. De egy állat nem tudja azt mondani, hogy félek, amikor ő ténylegesen nem fél, az embernek tudja ezt mondani. Ez egy lényeges különbség. Például azon túl, hogy mi nyelvi rendszerrel kommunikálunk, ők meg mondjuk testi jelekkel.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az állatok esetében Hát mondjuk éppen most se tételik. Hogyan tudják észre, igaz, hogy ők nem ismerik az órát, meg ilyesmi, de hogyan érzékelik azt, hogy éjszaka nappal, vagy hogyha éppensége olyan van például nyáron, télen, amikor télen hosszabb a sötétség, tehát az hosszabbak az éjszakák, rövidülnek a nappal, tehát hogyan tudja az állatnak, milyen a befolyás a gondolkodásban, vagy valami cselekvőképességben, hogy ezek a sötétség és a nappalok, tehát szinte állandóan változik, és nem tudja az állat most vagy, hogy milyen körülmények között van ez a hosszú sötétség, meg a rövid nappal, vagy pont éppen a nyári időszakban, a, hogy a hosszabbak a nappalok, rövidebbek az éjszakák.
Vagy egy teljes napfogyatkozás.
Igen. Ez igazából jó kérdés, és tipikus példája annak, hogy az emberi civilizáció fejlődésével mi elfelejtünk, vagy leteszünk bizonyos biológiával meglévő képességeinkről, mert van egy egyszerű technikai eszköz. Van óra. Feltaláltuk az órát, ismerjük az órát, azért az órámra nézek, ha akarom tudni, hogy hány óra van, és nem hagyatkozom a biológiai órámra. Ettől függetlenül a biológiai óra az az emberben ugyanúgy, mint bármely más állatfajban is működik. Nagyon sokszor a biológiai óra az meglepően pontos, és meglepően precízen követi a természet, mondjuk a fény-sötét viszonyoknak a változásait. A tudósok azt is tudják már, hogy a biológiai óra az, tehát gyakorlatilag az idegrendszerben azonosítható helye van, egyszerűbb élőlényeknél, mint például a muslicánál, a gyümölcslégynél. Ki lehet mutatni azt, hogy melyik az a gén, ami a biológiai órát kódolja, és ennek a génnek bizonyos mutációi például azt eredményezik, hogy az egyik állatkának siet az órája, a másiknak meg késik. Vagy pedig éppen elromlik az órája, és akkor rendezetlenül jár az órája. Tehát úgy tűnik, hogy erre a természet már rég feltalálta az órát, mielőtt még mi ezt feltaláltuk volna természetesen, és valamennyiünkben ez működik, és ez egy pontos, meglepően pontos rendszer. És ami az érdekessége, hogy bár ez egy biokémiai mechanizmuson működő rendszer, tehát ott valamiféle anyagcsere folyamat zajlik időarányosan, és így tudja mérni a szervezet az időt, de igazából valahogy a természet kitalálta azt, hogy ezt tudja függetleníteni a hőmérséklettől. Ez annál, azoknál az állatoknál fontos, akiknek változó testhőmérsékletük van, és nem tudják megtartani a testhőmérsékletüket. Ugye mi megtartjuk, tehát a mi óránk természetes, hogy pontos tud lenni, mert mindig nagyjából 37 fok van oda bent. De a méhecskénél például, aki abszolút ki van téve a környezetnek, ha odakint 10 fokra lehűl a levegő, akkor ő is nagyon erősen lehűl, ha fölmelegszik, fölmelegszik, mégis a méhecske például függetleníteni tudja a biológiai óráját a hőmérséklet változásokat, ezt nem tudjuk, hogy hogyan, és a biológiai óráját használja arra, hogy tájékozódjon. Mert amikor a méhek, mondjuk egy méhecske talál egy jó mézlelő helyet, akkor, és visszarepül a kaptárba, akkor a többieknek elmondja, hogy hol van ez a mézlelőhely, elmondja, mégpedig úgy mondja el, hogy ha kimész a kaptárból, akkor észak-kelet felé 30 fokba repülj 100 métert. Ez persze nem így mondja el, mert ezt én mondom. Én azt látom, hogy a többi méhecske észak-kelet felé fog 30 métert repülni, és ott 100 métert repülni, és ott fogja megtalálni a mézlelőhelyet. A méhecske eltáncolja a másik méhecskének a tápláléklelőhelynek a pontos helyét, és ehhez felhasználja a biológiai óráját, mert ő a kaptárnak a merőleges falán egy ilyen 8-as alakba fog táncolni, a többiek tapogatják a csápjaikkal, mert kaptárban sötét van, amúgy sem látják, de a táncot érzékelik, és a 8-asnak van egy egyenes szára, ott a, mikor a két kanyarlata meg egy egyenes szára van, és az egyenes szárnak a függőlegesen bezárt szöge az az a szög, amit amikor a méhecske majd kimegy a kaptárból, és ránéz a napra, ez a szög az, amit a táplálék lelőhelye meg a napiránya bezár egymással. Na most a méhecskének tudnia kell, hogy mire ezek majd kimennek, a nap pontosan hol fog állni, odaig fog menni. Tehát ezek hihetetlen bonyolult rendszerek is tudnak lenni, és például a biológiai órát nagyon fontos és pontosan lehet használni egy ilyen helyzetben, ahol meg kell magyarázni a többieknek, hogy hova kell menni, mert hol van a táplálék lelőhely.
Ha megengedtek egy személyes élményt ehhez kapcsolódóan, aztán 1999-ben volt Magyarországon egy ilyen nagyon beharangozott napfogyatkozás, és akkor volt az, hogy én lementem a Veszprémi állatkertbe. Azt szerettem volna, hogy ott az állatokkal együtt élem meg ezt a különleges folyamatot. És ott volt az, hogy amikor, hát ugye ez délután 2-3-4-ra, tehát nappal volt napfogyatkozás. És akkor volt az, amikor elkezdett sötétedni, és elkezdett ez a folyamat, akkor mind a madarak, mind a négy lábúak, olyan helyen voltam, ahol különböző állatok voltak, egyszerűen az éjszakai esti lefekvéshez készülődően madarak odaültek a bokorhoz, szépen ott elcsendesültek, a négy lábúak lefeküdtek, tehát ugye leereszkedtek a négy lábukról, tehát hogy egyértelműen a sötétség az éjszakára felkészülve kezdtek olyan viselkedés mintákat mutatni, ami ezt kiváltotta belőlük. Természetesen amint a napfogyatkozásnak vége volt, és visszajött a nap, madarak szépen elkezdtek megint csiripelni, elrepültek, felálltak, meg tovább minden. Ez csak így.
Akkor én pluszban annyit, én meg direkt lementem a német juhász szakvezetővel kicsivel sétálni egyet, hogy hogyan reagál. Semmit nem vettem rajta észre.
Kutya az már
edzett.
Civilizált állat, hozzánk van igazítva. Így van. Ahogy a mi biológia óránkra sem nagyon hagyatkozunk, de ha valaki hosszú repülőutakat tesz, és mondjuk elmegy Amerikába innen, úgyhogy reggel elindul és délután odaér, és ott ugyanígy csak reggel van, akkor tapasztalhatja azt, főleg, hogyha visszafelé jön, mert ebbe az irányba nehezebb, az úgynevezett időeltolódásból adódó problémákat, amikor nálam még csak reggel van, de itt már mondjuk délután, mert a biológiai órám az ugye azt szerint működik, ahonnan én eljöttem, és azért a biológiai óra az állítható, és azt mindenki tudja, aki sokat utazik, hogy ettől az úgynevezett jetlagnek nevezett betegségtől vagy problémától úgy lehet megszabadulni, hogy ki kell menni azok közé, az emberek közé, akiknek a biológiai órája a helyi idő szerint működik, magyarul a helyiekkel kell szociálisan érintkezni, minél többet beszélgetni kell, ha elmegyek Japánba, akkor beszélgetni kell az emberekkel, társas életet kell élni, és akkor hamarabb helyre áll, hamarabb ráállok erre a rendszerre. Ha nem kezdek el beszélgetni, nem látom a többi embert, akik a helyi idő szerinti biológiai fázisban vannak, akkor sokkal szenvedhetek a szállodai szobában, még két nap múlva is, délbe alszom és éjszaka leszek ébren.
Az lenne a...
Bocsánat, ez saját tapasztalat, meg én egy más. Szóval ennyiben itt van, hogyha valaki több műszakos munkaverben dolgozik, két-három műszakban, egész hamar adaptálódni tud. Pont mivel megszoktam az éjszakás műszakot, addig van egy vége sajnos, pedig már...
Igen.
Remekül aludtam napközben.
Az lenne a kérdésem, hogy nevezzél meg három állatot, amelyik agyi tevékenységben a csúcson vannak, és akkor beszéljél róluk, hogy ők mire képesek. Tehát mit jelent ma a Földön az állatok részéről a csúcs agytevékenység, az agyi képesség. Tehát először mondjuk egy hármas rangsort, és akkor...
Ez azért, ez egy fogós kérdés. Azért fogós kérdés, mert... mit tekintünk csúcs teljesítménynek? Ez mindig, az olyan, amikor az olimpián azt mondom, hogy hát melyik a leg... hogy mondjam, a legnagyobb teljesítményt igénylő sportág, a súlylökés, vagy a hosszú távfutás, vagy az úszás. Ez egy szubjektív sorrend lesz mindenképpen. Tehát az elmének különböző megnyilvánulásai vannak, a gondolkodási képességeink nagyon különböző területeken nyilvánulnak meg, és természetesen, ha én valamit fontosnak tartok, akkor aszerint fogom rangsorolni az állatokat. Ha emberként rangsorolom az állatokat, az ember számára a legfontosabb elmeképességek azok a társas élettel kapcsolatosak, és nem a fizikai világ működésével kapcsolatosak. Tehát ha emberi módon rangsoroljuk az állatokat, akkor én kevésbé tartom fontosnak azokat a képességeket, amelyek egy állatot arra tesznek képessé, hogy megjegyezze tárgyak helyét, számosságukat, színüket, memóriába tartsa, és ezt különböző módon kombinálja időben. De sokkal fontosabbnak tartom az olyan típusú képességet, ami arról szól, hogy a másiknak az érzelmeit felismerje, hogy az ő gondolataiba valamilyen módon belelásson, hogy társas helyzetekben megfelelő stratégiát alkalmazzon, amikor problémát kell megoldani. Ezért mondom, hogy szubjektív a lista, mert egyébként, hogyha ezt egy ilyen tényleg tisztán, független szempontból nézem, akkor semmivel sem alább való egy számolási vagy számossággal kapcsolatos képesség, mint egy ilyen társas probléma megoldó képesség. Tehát én nyilván mindenképpen a társas képességek alapján fogom rangsorolni az állatokat. vagy ez alapján fogok fajokat kiemelni a többi közül, és a társas képességei, tehát a másikkal kapcsolatos, a másik gondolataiba való, érzelmeibe való, viselkedésébe való belelátás képessége alapján az emberszabásúak, és az emberszabású fajok közül is azok, akik társas életmódot folytatnak alapvetően, tehát a csimpánz, a törpe csimpánz, a gorillák azok kevésbé jönnek számításba, a kutya, a másik, aki egyértelműen számításba jött, aki mint mesterséges faj alapvetően úgy néz ki, mint egy ilyen típusú sportra doppingolt sportoló, csak erre van kitalálva, és csak erre van trenírozva gyakorlatilag évtizedek óta evolúciós értelemben. Fura módon nagyon távol áll tőlünk ugye a delfin, és már említettem a tengeri emlősöket, de a delfineknek sokszor meglepő társas képességeik vannak, bár ők társas életmódot folytatnak, de annyira más közegben élnek, mint mi, hogy néha nagyon nehéz megmagyarázni az ezzel kapcsolatos képességeiket. És a madarak közül én mindenképpen, ezek a három után mindenképpen a szürke papagájt venném elő, illetve mondjuk a hollót, hogy valamely varjúfélét, mint ilyen képességekben jó állatok. Most azt mondtad, hogy mondjak
valamit. Egy kis indoklást.
Mondjak indoklást hozzá.
Hogy mire képesek.
Mire képesek. Jó, hát mondok egy-két példát, nem tudom, talán egy-két példán keresztül ezt meg lehet világítani. Mondok ilyen nagyon provokatív példákat, amelyek arra utalnak, hogy ők nagyon fejlett és sokszor emberi képességekkel rendelkeznek. A csimpánzok, vagy társas életmódot folytató emberszabásúak esetén, inkább így mondom, a tudomány ismer olyan leírt eseteket, amelyek azt úgy tűnik, hogy azt bizonyítják, hogy, hogy ők egymás elméjébe belelátnak. Első hangzás lehet, hogy ez egy furcsa dolog, mit értünk elmeolvasás alatt, vagy a másik elméjébe való belelátás alatt. Ez mi emberek számára ez egy nagyon egyértelmű képesség, hiszen mi az időnk nagy részét azzal töltjük egyébként, a pszichológusok meg tudják mondani, a nap nagy részét azzal töltjük, hogy arra gondolunk, hogy mire gondol a másik. És csak egy kis részét töltjük egyéb hasznos tevékenységekkel. Na most erre a tudomány állása szerint egyetlen állat sem képes, az állatok nem képesek arra gondolni, hogy a másik mire gondol. Egyetlen módon képesek a másik elméjéhez hozzájutni, úgy, hogy a viselkedést megfigyelik, és a megfigyelt viselkedéstből már tudják, megtanulják egy idő után, hogy mi a belső állapot. Tehát tudják, hogy az haragos, mit tudom én, és de az, hogy megfigyelés, tapasztalat, viselkedési megnyilvánulás nélkül is tudjon kikövetkeztetni elmeállapotot, ezt egyetlen állat sem tudja. Na most az emberszabások, a társas emberszabásúaknál viszont úgy tűnik, hogy vannak olyan leírt és jól dokumentált esetek, amelyek azt bizonyítják, hogy mintha ők tudnának a másik fejével gondolkodni, tudnának a másik elméjébe belelátni, tehát rendelkeznének azzal az elmeolvasási képességgel, amit csak az ember sajátja, eddig legalábbis úgy tudjuk, és az embernél is a legkésőbben kialakuló képesség, átlagosan 4,5-5 éves korban alakul ki ez a képesség. Annak ellenére egy 3-4 éves gyerek teljesen értelmes, normális emberi lény, de ő nem képes felfogni ezt a fajta kettősséget, hogy én tudok valamit, te valami más tudsz. Mondjuk én azt tudom, hogy a narancs itt van a dobozban, te azt hiszed, hogy a narancs a szekrényben van, ő meg úgy tudja, hogy a narancsot meg se vettük. Ez az én fejembe, ez a háromféle igazság, ez nyugodtan megfér egymás mellett, és nem keverem össze, hanem ki tudom osztani mindenkinek a fejéből a megfelelő állítást. És nem zavarodok ettől össze. Na most ez az, amit nem képes egy 4 éves gyerek, erre nem képes, és nem képes erre egyetlen állat sem. Na most a emberszabásoknál vannak ilyen anekdoták, ezek megfigyelések, mondok egy példát, ami azért is érdekes, mert fiatal egyeddel történt. Az eset az úgy szól, hogy a száraz évszakban történt, amikor nagyon nehéz táplálékhoz jutni, és egy fiatal állat az azt látta a csapatban, sőt ez ráadásul páviánokkal volt, még csak nem is magasrendűnek tartott faja. Egy fiatal pávián azt látta, hogy egy felnőtt hím talál egy gumót, amit nagy fáradtsággal kiás a szárazföldből, hosszú percekig tartó kemény munka, és ezt egy kis fiatal állat nem képes megtenni, fizikailag nem képes el. Türelmesen ücsörgött a közelbe. A páviánoknál az a szabály, hogy ha valaki megszerez egy kaját, az az övé. Egy felnőtt hintől különben se lehet elvenni. De az is szabály, hogy ha valaki kölyköt bánt, ha egy felnőtt hím bánt egy kölyköt, akkor azt az anya kegyetlenül megtorolja, és a felnőtt hímek nagyon ockodnak attól, hogy a kölyköket bántsák. Mert az anya ilyenkor, és ők tartanak az anyától. Ezt tudni kell a történethez. Tehát a felnőtt hím kiásta a gumót, a fiatal pávián körülnézett, a csapat az különböző helyeken bóklászott és kotorászott kaja után, az anyja a domb túloldalán volt, nem látszott, látótávolságon kívül volt, és miután kiásta a gumót, ezek után a kölyök elkezdett visítani, mint akit nyúznak, tehát mint akit ölnek. Erre az anyja, mint egy fúria, két másodperc alatt megjelent tajtékozva, hogy akkor most agyon üti azt, aki az ő kicsinyét bántja. Ez egy dolog. A másik érdekes dolog az, hogy ez a felnőtt hím, ez azonnal megértette a helyzetet, azonnal felfogta a helyzet lényegét, magyarul eldobta a gumót, és úgy elmenekült, mint annak a rendje. Az anya utána, a kölyök abba hagyta az üvöltést, és szépen magához vette a kiásott gumót. Na most, ez azért érdekes, mert ugye ha belegondolunk, akkor egy ilyen típusú viselkedéshez nekem bele kell látnom a másik elméjébe, a másik gondolataiba. Mit tud az anya arról, hogy én most mit csinálok? Mit tud ez a felnőtt hím, aki kiássa a gumót? És én manipulálom az egyes emberek, vagy az egyes fajtársak, a csoportársak fejébe lévő információt. És hát van több mint 100 ilyen történet, megfigyelés van, amit nem hétköznapi emberek, hanem tudósok, viselkedéshez értő szakemberek írtak le, figyeltek meg, és hát nagyon nehéz megmagyarázni, mert nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak ki ezek a képességek, de minden esetre ez nagyon emberi, ez a képesség.
Akkor itt már megjelent a hazugság maga tulajdonképpen, mert akkor ez a fiatal egyed, ugye?
Így van. Így van.
Nem úgy tett, mint ahogy érez, ugye?
Tehát így van. Ez a hazugság, amiről továbbra is azt tanítjuk és azt állítjuk, hogy az állatok nem képesek hazudni, mondom az ilyen típusú anekdoták történetek ellenére is, és azt is állítjuk, vagy az is egy elfogadott tény, hogy a hazugság az embernek az egyik legmagasabb rendű képessége, bármennyire is morálisan egy alantas tulajdonságunk, az embernek az egyik jellegzetessége, hogy tud hazudni, és az egyik legmagasabb rendű képesség az, hogy tud hazudni, mert ehhez nagyon komplex elme olvasási képességgel. Hát mondok egy másik példát a delfinekkel kapcsolatban és a kutyával kapcsolatban, jó, és aztán a delfineknél a kommunikációs rendszer az, amit mindenki tud, hogy nagyon bonyolult és nagyon komplex módon tudnak egymással kommunikálni. Ugye azt mondtam, hogy az állati kommunikáció az egy primitív valami, és nagyon egyszerű dolgokról tudnak egymással beszélgetni, idézőjelben véve, és nagyon más, mint az emberi kommunikáció. Na most ez a tétel, ez nem látszik igaznak a delfinek esetében. Vannak olyan adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy a delfinek nagyon bonyolult dolgokat tudnak egymásnak elmagyarázni. Például olyan helyzetben, ahol ezek ilyen ember által delfináriumban tartott állatok, kell gondolni, ha a delfináriumot elválasztjuk ketté, úgy, hogy az állatok nem látják egymást. És az a feladat, hogy az egyik állatnak mutatok egy jelzést, mondjuk egy piros kört mutatok fel neki, és ha piros kört mutatok az egyik állatnak, akkor a delfinárium másik felében lévő állatnak, aki nem látja ezt a piros kört, neki kell bizonyos dolgot, mondjuk el kell menni a baloldali vödörhöz, mert ott van a kaja. Ha mondjuk kék háromszöget mutatok ennek az állatnak, akkor a jobb oldali vödörhöz kell menni, mert ott van a kaja. Tehát egy ilyen és mind a ketten kapnak jutalmat, hogyha sikeres a válasz. Tehát kölcsönösen érdekeltek abban, hogy jól teljesítsenek, meg lehet tanítani az állatot egy ilyen bonyolult dologra, aminek a lényege az, hogy ők hangokkal, egymással le tudnak adott esetben kommunikálni ilyen bonyolult helyzetet is. Hogy én most mit látok, neked hova kéne menni. Nem igazán tudjuk, hogy ez hogy van. A delfineknek a kommunikációs rendszere az továbbra is rejtélyes. Van egy anekdóta, amit egy neves tudós, aki delfinekkel foglalkozik, terjeszt, amit persze csak kávészünetekben terjeszthet, és a hivatalos tudomány nem vesz róla tudomást, nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mennyi ebbe az igazság. Az anekdóta úgy szól, hogy egy ilyen ember által képzett delfinről van szó, akit egy ilyen nyelvi jelekre próbáltak tanítani, és ilyen nyelvi, mint a csimpánzokat is, hogy ilyen kártyákkal, jelekkel próbáljuk egymással kommunikálni. Az emberi nyelvnek a rendszerébe próbálták bele préselni őt, rávenni arra, hogy ezzel kommunikáljon. És mentek a tréningek nem túlságosan nagy sikerrel, és azt mondja ez az ember, hogy egy ilyen tréning napon, amikor már nagyon unták egymást, és nagyon nem ment ez az egész dolog, akkor a delfin oda ment egyszer hozzá, kijött a vízből, odaállt elé, és elcsicsergette egy baromi bonyolult mintázatot. És ezek után várt egy darabig. Az ember megnézett rá, mint borjú az új kapura, ezek után a delfin csapott egyet a farkával, elment a delfinárium másik végül, és soha többet nem volt hajlandó részt venni a tréningben. Ezt egy nagyon emberi módon próbáljuk értelmezni, ugye te engem itt nyúzol már ezer éve ezzel a kommunikációs rendszerrel, most akkor próbálj már meg te is megszólalni az én rendszerembe, és ha ez nem sikerül, akkor jobb, hogyha egymást békén hagyjuk. Persze, ez csak egy ilyen jól hangzó történet, semmiképpen sem kellene nagy jelentőséget tulajdonítani, de mindenképpen a delfinek kommunikációs képességei nagyon meglepően bonyolultak. A kutyáról is mondanék egy ilyen jelenséget, vagy érvet, ami a fejlett gondolkodási képességeire utal, vagy egy különlegesség. A kutyának igazából az a különlegessége, ahogy a delfinek a kommunikáció, a csimpánznak bizonyos értelemben az elmeolvasás, mégpedig a saját hasznomra való elmeolvasás. A kutya esetében a különlegesség az igazából az együttműködésben való kommunikáció. Tehát az, hogy a kutya rendkívül egyedülálló módon hajlandó együttműködni az emberrel, az embertársával, és ezt a fajta együttműködését, ezt nem csak, hogy mindennek alárendelik, hanem nagyon kifinomult képességei alakultak ki erre. Mondok egy vakvezető kutyás példát, ezt biztos ismerik, a Laci biztos ismeri ezt a történetet. A saját vizsgálataink során történt meg, amikor vakvezető kutyák és gazdáiknak a sétáit vettük fel, elemeztük, hogy sétálnak együtt, hogy működnek együtt. Volt egy a kutya gazdája nyilván akarta mutatni, hogy milyen jól sétál a kutyával, és hogy milyen remek ez a dolog. Hát ő szerepelt, mert felvettük videóra, tehát nem akart, hogy a kutya hibázzon. És mentek át az úttesten. És az volt a feladat, hogy át akart menni az út túloldalára, és kiadt a kutyának a vezényszoknak, nem tudom, hogy ez hogy megy, hogy menjenek át. És elindultak, de az út közepén volt egy nagy pocsolya. És a kutya elkezdett kifelé kerülni, így elkezdett húzni jobbra, erősen jobbra húzott. A gazda meg szégyelte magát, hogy hát át kéne menni, a kutya pedig valami egészen más irányba húz, mert ugye kijelölni akart a pocsolyát, amit ő nem látott. Visszarendeltek, ugye visszamentek megint a járda szélére, újra kijött a parancs. Megint húznak jobb. Megint visszarendelte, leszitt a kutyát most már. Megint visszarendelte, megint mondta, hogy menjünk már. Harmadszor a kutya belevitte egyenesen a pocsolyába az embert. Belevitte a pocsolyába, na akkor aztán kapta igazán meg a büntetését, tehát miután belevitte a pocsolyába, akkor jól letolta a gazda a kutyát, hogy lehet ilyen idióta, és hogy stb. Stb. Na most, ami ebben a dologban érdekes az, hogy ez a kutya, ez ezek után továbbra is vezetett. Gondoljunk csak bele, mi történt? Adnak nekem egy parancsot. Én azt a parancsot felülbírálom. Értelmes parancs megtagadás, mint a katonaságnál, aki volt katona, az tudja, hogy nincs parancs megtagadás, ugye? Tehát értelmes módon parancs megtagadott, letolták érte. Ezek után teljesítette a parancsot, letolták érte. Ezek után mégis legközelebbi alkalommal, amikor át kell menni az úttesten, átmegy. Na most ez bármennyire is furcsának tűnik, ez egy nagyon komplex képességet igényel. Egyszerű tanulási mechanizmusokkal nagyon nehezen megmagyarázható. Anélkül, hogy feltételeznénk azt, hogy az állat ért valamit a dolog lényegéből.
És ráadásul még a tócsát is ki fogja kerülni.
És ki fogja kerülni természetesen a tócsát.
Vezényszó
nélkül. Adott esetben a vezényszó ellenére is.
Tehát megérte azt, hogy neki ott kényszerből kellett megcsinálni, azt is tudja, hogy nem ő volt a hibás.
Igen.
Ilyeneket tapasztaltam én is. Tehát rájöttem később, hogy én voltam adott esetben a hibás, és elnézést kértem a kutyától, ő a farkammal így megütögetett, hogy jó van, jó van, és le volt rendelkezve. És ez nem titaláció.
Igen.
Megbocsátás.
Tehát akkor a kutya, a madarak nem maradjanak, jó?
Jó. Hát ha madarakról esik szó, akkor mielőtt még teljesen ránk sötétedne, annyit Talán Alexet említeni. Alex egy szürke papagáj, aki egy amerikai kutatónőnek a szürke papagája. Köztudomású, hogy ezek az állatok ezek nagyon hosszú ideig élnek, tehát túlélik a kutatójukat persze, mert 80 évig is adott esetben elélnek, vagy még tovább. És az Alex egy nagyon különleges állat, mert nagyon jól lehet vele kommunikálni. Ugye a papagájoknak az az előnye, hogy ők tudnak emberi nyelven megszólalni, legalábbis bizonyos fajaik, és hát Alex ékes angol nyelven, ilyen déli kiejtéssel beszél, és ha kérdeznek tőle valamit, akkor válaszol. Tehát nem egyszerűen azt mondja, hogy pistike, éhes, vagy nem tudom, tehát ilyen egyszerű papagáj szlogeneket hangoztat, hanem ha az Alex-től megkérdezik, mondjuk ha az Ivan, az Alexnek a gazdája és kiképzője és a kutatója letesz az asztalra különböző tárgyakat, és megkérdezi az Alex-től, hogy hány műanyag sárga kocka van. Tehát alakra, anyagra, meg színre behatárolom a tárgyakat. Ha megkérdezem, hogy hány műanyag sárga kocka van az asztalon, akkor az Alex megmondja, hogy 2 vagy 3. Úgy, hogy mellette még vannak kék vas háromszögek, zöld műanyag gömbök, meg mit tudom én. Tehát ki tudja választani a tárgyakat. Ilyen módon. Tehát ilyen típusú válaszokat tud adni. Ami egy meglepő képesség, továbbra sem, ez is az a típusú képesség, amiről nem tudunk semmit. Tehát fogalmunk sincs arról, hogy milyen módon alakítja ki, ahol csak sejtéseink van, de ez miért van a természetben neki ez a fajta elmeképesség, ezt nem tudjuk. Na most Alex-el kapcsolatban is egy anekdótát mondanék el, így a zárásul. Ezt az anekdótát a Irene mesélte szintén csak kávészünetekben, mert a tudományos konferenciákon, a komoly előadásokon ilyen típusú történeteket nem lehet elmondani, és természetes is, mert a tudomány az tudomány, és nem komolytalankodunk. De a kávészünetben elmesélt ezt a történetet, és nagyon érdekes történet volt. A lényege az, hogy amikor ő nem szeret, az Irene, az Alex gazdája nem szeret konferenciákra utazni, mert az Alex buskomorságba esik, hogyha elmegy otthonról, és a buskomorság lényege az, hogy akkor tépkedi a tollát, tehát ilyen öncsonkító viselkedéseket folytat. És egy egész állatorvosi stáb vigyáz rá, mert hát egy hihetetlenül értékes állat, mert komoly tudományos projekt épül rá. És nem tudtak mit csinálni az Alex-el, a gazdája nem tudott csak egy-egy napra elutazni mindig külföldre, mert állandóan menni kellett vissza, mert az Alex-el baj volt, mert nem akart maradni nélkül. És azt mondja, hogy kitalált egy jó módszert, amivel működik a dolog, és az Alex úgy tűnik, hogy sikerült megnyugtatni, sikerült leszoktatni erről az öncsonkító viselkedésről, és ennek a lényege az, de ezt már mondom, hogy csak a kávészünetben lehet elmondani, hogy van egy naptár. Ez a naptár, ez ilyen olyan típusú naptár, amin egy ilyen piros háromszöget lehet, vagy piros négyzetet lehet tolni, azt szerint, hogy melyik nap van most. És ezt a naptárt alkalmazza, azt mondja, hogy ma ez a nap van, ide toltuk ezt a piros négyzetet, ezen a napon fogok én hazajönni, ez van beixeljük, és minden nap tolunk egyet odé, mint a gyerekeknél, ugye, hogy hány nap kell még aludni karácsonyig típusú jelenség. És működik. Ő szerinte ez működik. Amióta ezt megtanította az állatnak, és sikerült erre rávennie, azóta Alex nem tépkedi a tollát.
Nincs bizonytalanság.
Igen.
De hát, hogy a kockát, meg a szint, meg stb. Meg tud különböztetni egymást, az sokkal komplikáltabb feladat, mint
hát,
ez.
Hát első ránézésre komplikáltabb feladat, de azért egy papagája tárgyi világban jól működik, mert a természetes környezetben különböző típusú anyagú gyümölcsök vannak, ő a csőrével érzékel alapvetően, nem a szemével.
Hipotézis végig gondolni, ez nagyon bonyolult szellem működésre.
Igen. És nem is igazából, ha korrektek akarunk maradni, akkor nem is feltételezhetjük tudósként azt a fajta bonyolult szellemi működést, amit ez létre kell, hogy hozzon. Tehát vannak még felderítetlen jelenségek nyilvánvalóan, de hát ez szép az állati viselkedésben is, hogy nyilván még 1000 év múlva is lesz mit kutatni ebben, és nagyon sok mindent nem tudunk.
Maga az agyuknak, tehát ha boncolunk, mi az, ami utal arra, tehát egy szürke papagájnak, egy delfinnek, egy törpe csimpánznak az agyát megnézzük, ugye? akkor mi az, ami utal arra, hogy az egy fejlett állati elmének tekinthető? És soroljuk ki az emberét is.
Hát vannak általános anatómiai ismérvek, az, hogy az agy felszíne mennyire barázdált, és az, hogy az előagy rész, tehát a homloknál lévő rész itt elől, az mennyire nagy a többi agyrészhez viszonyítva. Tehát az előagynak a többi agyterülethez viszonyított aránya. Tehát ezek ilyen általános szabályok, amivel a különböző fajoknak az intelligenciája elég jól összefüggésbe hozható. Ugyanakkor azonban ez nem egy biztos vezérfonál az intelligencia megalapítására, mert ha az embert csak önmagán belül tekintjük, akkor vannak, ez köztudomású, vannak nagyon kis aggyal rendelkező ember. Az embernek az agya átlagosan nem tudom én 1500 gram körül van, de vannak nagyon kis aggyal rendelkező emberek. Anatole France-nak az agya az valami 1000 alatti tömegű volt csak, tehát nagyon extrém kicsi agya volt, és azt hiszem, hogy Bulgakovnak az agya meg 2000, tehát hatalmas aggyal rendelkezett, és úgy tűnik, hogy például az embernél az ilyen típusú, tehát az emberen, a fajon belül az anatómiai különbségeknek már nincs köze a szellemi teljesítményhez, vagy az intelligenciához. Tehát az nem igaz, hogy akinek kis feje van, az buta, akinek nagy feje van, az okos, de a különböző fajok között azért ezek az általános szabályszerűségek működnek.
És a korábban most leírt viselkedéseknél esetleg azt lehet, hogy így előszelek mondjuk, tehát ezek a bonyolult gondolkodásra utaló, nevezzük, ahogy akarjuk, dolgoknak mondjuk a menekülési technikák, tehát teszem azt, hogy egy macska, hogy kitalálja, vagy igen, ha ő onnan támad, akkor én erre ugrom, feltéve, hogyha ő nem onnan jön, tehát hogy, mert ott is egy áttételes, egy feltételes, valamit feltételezni kell, hogy mit, hogy gondolk ahhoz, hogy túlélje, ahhoz, hogy, tehát a menekülés tervezésnél.
Igen, persze, egyértelműen, tehát a szellemi teljesítmények, vagy a gondolkodási teljesítmények, azok egyértelműen annak függvényében alakultak ki, hogy milyen problémákat kellett megoldani. Tehát azért az megint egy nagyon általános törvényszerűség. Azok az állatfajok, akiket nem vert az élet, békés paradicsomi körülmények között, ragadozóktól mentesen, növényevők, tehát a növény nem szalad el, nem kell utána menni, nem kell küzdeni azért, hogy megszerezzen. Így nőttek fel az evolúcióban, azok olyan buták, szegények, mint a tök. Nem volt arra való kényszerítő erő, hogy a szellemi képességeikbe öljék az energiát. Azok az állatok, akiket vert az élet, ragadozóik voltak, egyre komplexebb módon gyilkolták őket, nehéz volt megszerezni táplálékot, mert ők maguk is élő táplálékot fogyasztottak, a környezet állandóan változott. Ezek a fajok hihetetlenül bonyolult szellemi képességekre tettek szert. Ezen belül is az ember, az igazából azt gondoljuk, hogy azzal tudott kiemelkedni a többi faj közül, hogy a fizikai képességei meglehetősen gyatrák. Az ember az egyik leglassabban futó faj a természetes környezetén belül, tehát aki fajok ott élnek, azok között messze a leglassabbak, rosszul látunk, rosszul szaglunk, nagyon sok mindent rosszul csinálunk, rosszak az érzékszerveink. Az ember volt az egyik olyan faj, vagy gyakorlatilag az egyetlen olyan faj, akinél nem a futásgyorsaság, az érzékszervélesség, meg egyebekre kezdett el az evolúció rádolgozni, hanem a gondolkodási képességekre. És az ember miután lassan fut, csinál magának járműveket, miután rosszak az érzékszervei, eszközöket gyárt magának, és a többi, és a többi. De más fajnál úgy tűnik a természet ezt a megoldási módszert nem próbálta ki, mert sokszor kézenfekvő módszerek adódnak arra, hogy a problémákat megoldják.
De ugye az emberre is igaz, hogy akinek minden megadatik, az nem lesz élettapasztalata, és igazából soha nem is fog felnőni.
Igen. Hát sajnos ez így van, hogy ha valakinek könnyű a dolga, akkor ennek megvan a hátulütője.
Még egy kérdésem van. Tehát úgy néz ki, hogy az állatoknál gyakran megfigyeltek eszközhasználatot. Kvázi némelyik még készít is eszköz. Akkor talán a tűzhasználat az egyetlen pont, amit csak az emberre jellemző és olyan döntő momentum lehet? Vagy figyeltek-e meg állatot, ami tüzet használ, vagy melegszik a tűznél, vagy...
Igen. Hát aktívan tüzet nem használnak, bár az állatok emberszabásúak el tudják sajátítani az embertől a tűzgyújtási technikákat, de mindenféle cél nélkül. Tehát vannak ilyen történetek, én is láttam videókat arról, amit ilyen cirkuszból kimentett, meg orvadászok által befogott emberszabásúakat próbálják visszaszoktatni a természetes körülmények közé, és ezt úgy csinálják, hogy ilyen telepeken tartják őket, és egyre lazább kapcsolatban vannak az emberek, etetik őket egy darab, és próbálják rávenni őket arra, hogy menjenek el, de nem csak úgy kidobjuk őket a vadonba, hanem próbálnak szép lassan felkészülni a önálló életre. És ezek az állatok állandóan figyelik az embert, meg az ott lévő személyzetnek a tevékenységét, és ezeknél például mondom, láttam videót is arról, hogy egyszer felgyújtották a telepet, majdnem leégett az egész, mert megfigyelték azt, hogy a petrolomos hordóból hogy szedik ki az ember a petrolomat, a nem tudom mihez, és akkor szereztek gyufát, és sikeresen felgyújtották az egészet. Tehát az állat el tud sajátítani bizonyos dolgokat, de nem használ, célszerűen nem használják nyilvánvalóan a tüzet. A tárgykészítés vagy eszközkészítéssel is az a probléma, hogy nem igazán az eszközkészítésben van a különbség, mert egyes állatok is készítenek eszközöket, hanem az eszközkészítés az állatoknál vagy egy genetikailag meghatározott program, néhány madárfaj ugye tüskéket, töviseket tör le, alakít át oly módon, hogy a kukacokat a fák repedéseiből ki tudja piszkálni. Egy bonyolult eszközt készít tulajdonképpen, de ez egy genetikai, vak genetikai program, minden egyed pontosan ugyanúgy csinálja, vele születettel. Az ember az eszközt úgy készíti, hogy egyfajta mentális konstrukció eredményeképpen elgondolom a tárgyat, és aztán kialakítom a tárgyat, és ami még embernél egyedülálló, vagy csak az emberre jellemző, hogy ezt a fajta általam kitalált mentális konstrukciót, ezt a tárgyat, ezt meg is tudom tanítani, tehát kulturálisan átadom a következő generációnak. Az állatoknál az a nagy különbség az ember és az állati kultúra között, az egy szerencsétlen állatnak a kultúrájának az összes termékét újra kell tanulnia. Nulláról indul minden generáció. Az ember nem nulláról indul. Az ember azért tudott kiemelkedni az állatvilágból, mert az egyes generációk az előtte lévő sok millió generáció ismeretanyagát már eleve megkapva lépnek egyel tovább. Míg egy állati, egy emberszabású generáció mindig nulláról indul. Ők mindig visszalépnek a startpontra, és onnan próbálnak felkapaszkodni valamit. Az élete rövid, elpusztul, és a következő generáció megint a nulláról indul.
De mondjuk az emberszabású majmoknál is így van, és miért van így?
Nagyon ritka ott. Vannak halvány és apróbb esetei a kulturális ismeret átadásnak, ilyen diótörési technikák. Tessék, például azok így van, tehát vannak, de ez nem annyira átfogó, hogy az élet, tehát ezek azért aprók, mondjuk az egész úgynevezett kultúrának a töredék százaléka. Azért az embernél ez ugye nem így van.
Mondjuk egy példát tételezzük fel, hogy a törpe csimpánzok szeretik a húst. Tehát tételezzük fel. És hát az ember megpróbálja megtanítani arra, hogy látja, hogy gyújtja meg a falsábot, hogy süti meg a húst, és megeszi a majom, és mondjuk rájön, hogy sülve finomabb a hús. Akkor elképzelhető, hogy ez a tudatában egyszer eljut odáig, hogy elé leteszik ezeket az eszközöket, és mivel látta 10-szer, 20-szor, 100-szor, neki áll és megpróbálja megsütni?
Elképzelhető.
Az is elképzelhető, hogy mivel a többiek ezt látják, hogy ez, mivel nem egyszerre fog meghalni a
igen.
Hogy ez öröklődik a csapaton belül.
Hogy elsajátítják egymástól. Hát ez már nehezebben elképzelhető. Az a probléma az ilyen módon való, egymástól való eltanulásnak, hogy így mondjam, hogy a csapattagok igazából általában csak a végeredményt tanulják el egymástól. Tehát, hogyha mondjuk maradunk ennél a hússütéses elméleti példánál, a csapattagok meg fogják tanulni azt, hogy a tűz, meg a tűzkészítő eszközök, meg a hús környezetében előbb-utóbb előáll a sült hús. Ennyit tanulnak meg. Az, hogy hogyan áll elő, azt nem. És ez lelassítja nagyon az ismeretátadásnak a folyamatát, mert mindenkinek egyénileg kell megtanulnia újra és újra a technikát, hogy hogyan is sütjük meg ezt a húst, mert a részleteket nem tanulják és nem lesik el egymástól. A célt, a végeredményt azt igen, azt felismerik, ez egy általános úgynevezett szociális tanulási mechanizmus az állatvilágban, a végeredmény központ a dolog. Látom a végeredményt, felismerem a végeredményt, de az oda vezető utat azt nem figyelem, meg nem tanulom, meg nem sajátítom el. Az oda vezető utat azt majd én magam kidolgozom és kitalálom.
Tehát akkor ez is egy óriási szakadék, ami gátolja ezeket az élőlényeket abba, hogy igen. Egy nagy ugrást végrehajtsanak. Tehát ez egy óriási hiányosság, lehet, hogy egy nagyon pici,
így van,
lehet, hogy éppen ennyi kellene.
Így van, tehát alapvetően azért az embernek a kiemelkedéséhez pont ezek az apró és mellékesnek tűnő dolgok járultak alapvetően hozzá. Mm. Tehát az, hogy mi az előttünk lévő millió generáció válláról tekintünk előre, és onnan léphetünk tovább, ez egy óriási és behozhatatlan előny.
Hát bizony.
És a hazugság témakörében, hogyha veszük a túlélési technikákat, azokon belül is mondjuk a tetsz halált, tehát ugye annak a kialakulása,
igen,
mint nem az a fajta emberi hazugság, amikor, illetve mint ahogy a majoknál is, hogy egy valamit csinálok, viszont igen, tehát az a áttételes, előre mutató gondolkodás, de azt hiszem a tetsz halál folyamán, mintha picit így blokkolna is az agy, illetve...
Hát igen, ez egy genetikailag rögzített viselkedési mechanizmus. Ennek a lényeg az, hogy veszélyhelyzetben ugye ledermedek. Ez egyébként egy általános biológiai jelenség, tehát az, hogy mindenkibe benne van valamennyire, mi magunk, aki még nem volt veszélyhelyzetben, nem tudja, hogy mennyire erős ez a fajta biológiai program benne. Vannak emberek, sajnos tragédiák is előfordulnak ilyenből, mondjuk megy át a sinen, meglátja, hogy jön a vonat 500 méterre, és nem tud lelépni a sínről. Ledermed, ott áll a sínen, és megvárja, míg elcsapja a vonat. Egy extrém helyzetben. Vannak ilyen emberek. És, tehát benne van az ember általában azért ezt felül tudja írni, és, de vannak fajok, amelyekben ez egy alapvető túlélési technikaként, mint egy genetikai program működik, veszélyhelyzetben beindul egy agyi mechanizmus, és leblokkolja a mozgás működést. Ez nem kell belátás, nem egy ez nem egy szellemi teljesítmény ebben az
értelemben. Ja, igen, de nem tudatos hazugság.
Az igaz, hogy azok az állatok tudnak hazudni, akik tudnak gondolkodni? Mert épp a gondolkodásokat használják fel.
Hát igazából mondom, a tudományálláspontja az, hogy az állatok nem tudnak hazudni. Ilyen szempontból morálisan felettünk állnak, mert ők őszinték mindig. Mert nincsen meg az a fajta komplex képességük, mondom, ezen néhány indirekt és nem egészen jól követhető eseten kívül nem tudunk arra bizonyítékot, hogy egy állat képes lenne felfogni azt, hogy az ő fejében van egy ismeret, a másik fejében egy ezzel ellenkező ismeret van, és szándékosan kialakítok a harmadiknak a fejében egy olyan ismeretet, amiről én tudom, hogy hamis.
Vagy tehát akkor, azért ez egy... Vagy úgy, hogy akkor becsapni. Mert mondjuk a majmoknál esetleg lehet az, hogy megtéveszti a másikat, hogy eltereli a figyelmét direkt, mert ő akarja megszerezni.
Igen, ilyenek vannak.
De ez is hazugság valahol, nem?
Hát igen, mindig az a kérdés, hogy mi a gondolati háttér mögötte? Tehát az, hogy egy majom becsapja a másikat, ez egy általános dolog, mert egymás kijátszásáról szól az életük. Tehát itt az olyan esetektől kezdve, amikor mondjuk az egyik téglával akarja megdobálni a másikat, és mondjuk a másik egy fa mögött áll, és ugye játsszák ezt eljátok, hogy hol balra próbál kimozdulni, hol jobbra, és én próbálom eltalálni a fél téglával, mert van ilyen eset is, és akkor azt csinálja, hogy tehát csinál egy ilyen dobócselt jobbra, ugye mintha eldobná a téglát, a másik indul balra és akkor eltrafálja. Tehát itt innen kezdődik a másiknak az átverése, becsapása, egészen odáig, amikor mondjuk egy alárendelt egyed kap egy banánt, mert a tudósok szórakoznak velük és nézik azt, hogy tudnak ők politizálni egymással, vagy hogy tudják kijátszani egymást, és akkor az alárendelt egyed elrejti ezt a banánt valahova, és aztán visszaengedik a csapatot, és akkor mikor az alárendelt oda megy, hogy a banánát elővegye, persze oda jön a főnök fejbeveri és elveszi tőle a banánt. És akkor az alárendelt nagyon hamar rájön, hogy nem szabad neki elővenni a banánt a főnök jelenlétébe, és akkor elkezdenek taktikázni. Elkezd az alárendelt feltűnően távol kotorászni a banántól, és nem is megy a ketresznek arra részére, ahol a banán van eldugva. A főnök egy időt, és csak azt várja, hogy a főnök félre nézzen, akkor rohan oda megpróbálja megenni a banánt. A főnök nagyon hamar rájön arra, hogy az alárendelt át akarja őt verni, És ezek után ő olyan technikákat alkalmaz, hogy úgy csinál, mintha félre nézne, de közben figyeli szeme sarkából az alárendet, hogy mikor kezd el rohanni egy hely felé, és ő megpróbálja kikövetkeztetni, hogy ez lesz az a hely, ahol a banán van. És akkor játsszák ezt a játékot, és ilyen többszörös áttétekkel próbálják egymást átverni. Erről szól az életünk. De hogy emögött milyen gondolati struktúra van, az erősen kétséges. Ezt nem tudjuk igazából, ez csak ilyen nagyon szigorú és jól megtervezett kísérletekkel lehetne igazolni, és mondom, az anekdoták megvannak, bőven vannak, de kísérleti bizonyíték egyetlen egy sincs arra, hogy ez a dolog, ez működik
valóban. Akkor az emberre igaz az, hogy azért hazudik, mert tud gondolkodni?
Igen. Igen. És a gondolkodási képességeinek az egyik legmagasabb megnyilvánulási foka a hazugság.
Lehet, hogy ez picit ilyen medikus kérdés, vagy nem tudom, de esetleg, hogyha van ötlet, vagy valami, megír így saját köreinkből egy példa, amikor születik egy baba, és igazándiból eleve vaknak született, viszont tudom, hogy pontosan azért, mert az anyukája elkezdte a talpát masszírozni, meg a különböző idegpályákat ingerelni, lett valamiféle látással. Tehát jó, valami minimál vagy tompultság volt ott, de hogy és abból lett egy 10 méter, 5 méter valami világlék érzékelő rész.
Lehetséges. Ezekről a dolgokról nagyon keveset tudunk. Tehát az, hogy az idegrendszernek bizonyos helyeken való stimulálása, ilyen korai életkorban miket eredményez, az összes fejlesztő technika ezen alapul, ugye? Tehát sajnos a születési sérül gyerekek, akik oxigénhiányban születnek mondjuk, és bizonyos agyterületeik károsodnak, ott ha megfelelő technikát, és de az orvostudomány küzd ezzel, meg a fejlesztő terapeuták, hogy próbálják a megfelelő technikákat kitalálni, és valószínűleg, ha igazán jó stimulációs technikát tudnánk találni, akkor nagyon sok agyi funkciót át lehetne tétetni más területekre. Ez hol jobban sikerül, hol kevésbé. Soha nem lehet tudni, hogy igazából mi a szerepe a kezelésnek, vagy mennyiben lett volna önmagában is történt volna, anélkül, hogy csináltam volna vele valamit. Tehát mindig az a baj, hogy a való élet az soha nem egy kísérlet. A kísérletben mindig különböző típusú kontrollok vannak, amelyek bizonyítják azt, hogy csak és kizárólag az általam alkalmazott kezelés az, ami hat. Ezért kísérlet. És a tudomány az ugye ezért jóval kevesebbet tud állítani, mint amit a való életben tapasztalunk, mert a való életben soha nem tudjuk szétválasztani a ható tényezőket. És innentől kezdve marad a bizonytalanság.
További kérdés. Akkor én azt kérném tőled, hogy igaz, hogy sokat kérdeztünk, valószínűleg kihagyhattunk olyan kérdést, amire a válasz nagyon érdekes lenne, hogy van-e ilyen. Tehát amit te még úgy nagyon el szeretném mondani, amit úgy gondolod, hogy fontos lenne, tanulságos.
Igazából ez egyik legnehezebb kérdés, amit most föltettél, mert én úgy jöttem ide, hogy tehát én igazából nem határoztam el előre, hogy miről beszélek. Tehát úgy jöttem ide, hogy arról beszélek, amiről kérdeztek. És éppen ezért szándékoltan nem alakítottam ki a fejem. Felírtam néhány dolgot, elő is tettem egy papírt, de csak azért, hogyha a kérdések nem irányítanak annyira, akkor mégis körülbelül téma, de ezek nagyon tág és bő témakörök. Tehát nem alakítottam ki a fejembe egy ilyen fajta rangsort. Sok minden, sok dolog van. Ugye az állati elme működése, meg az állati gondolkodásnak a különböző jelenségeit, ez egy fél éves vagy egy éves kurzus, amit én tartok évek óta, és hát nagyon sok dolog felmerül, tehát ez mindenképp egy ilyen önkényes válogatás. De én azt hiszem, hogy ami számotokra legfontosabb és legérdekesebb, és tényleg fontos lehet, az biztosan megkérdeztétek.
Na nyilván, mert az érdekel.
Igen. Tehát én nem igazán tudok így mondani, mert nem volt ilyen, hogy na én ezt akkor mindenképpen elfogom, vagy el mindenképpen
beszélek. Még egy kérdés szabad, mert hogy itt a emberhez hasonló gondolkodásokon, működésmódokon volt szó. Mi van a miénktől nagyon eltérő, de úgy tűnik, hogy valamiféle intelligenciát magukba hordoz állatokkal, mondjuk a polipokkal kapcsolatban. Róluk olvastam érdekes kísérleteket, hogy mennyire tanulékonyak és milyen ügyesen kommunikálnak egymással.
Igen, hát a polipokkal is az a helyzet, hogy nagyon más közegben élnek. Ráadásul rendszertanilag, tehát biológiai fejlettséget tekintve tőlünk iszonyatosan távol vannak. Ha csak ezt vesszük, akkor nagyon-nagyon fejletleneknek kellene lenniük hozzánk képest, de úgy tűnik, hogy az a tengeri környezet, ahol ők élnek, és az a evolúciós vagy biológiai fejlődési út, amit ők bejártak, az egy picit hasonlít az emberéhez, abban az értelemben, hogy nem hasonlít az emberéhez, de különleges abban az értelemben, hogy ő náluk egy nagyon komplex érzékszervi fejlődés indult meg, a tapintás, a látás kapcsán, és ez a nagyon kifinomult érzékszervi fejlődés, ez visszahatott valószínűleg az idegrendszeri folyamatoknak a fejlettségére, fejlődésére, és ez valamilyen módon a gondolkodási képességekben is tükröződik, és valóban a polipok, azt ugyan nem említettem, de az szintén egy olyan faj, ami távol áll tőlünk, nem gondolunk arra, de mégis nagyon bonyolult dolgokra taníthatók, és nagyon komplex dolgokra képesek. De ez is a természetnek a játéka. Egy bizonyos környezetben, mint mondjuk egy ilyen tengeri környezet, ahol ő él, sokféle út van, sokféle odavezető út van, hogy fennmaradjunk és sikeresek legyünk. Ezen odavezető utaknak egyike az, hogy legyünk értelmesek emberi módon, vagy emberi szemszögből nézve értelmesek. De ez csak az egyik út van, másik ezer. És egyes fajok rákerülnek erre az útra, a legtöbb faj nem kerül rá erre az útra. Hát a polipok azok rákerültek valamilyen véletlen folytán.
Újabb kérdés?
Csak a patkányokkal mi a helyzet, hogy azok tanulnak állítól nagyon, hogy mit tudom, labirintus megtanítható nekik, meg hogyha patkányméget adunk nekik, akkor hozzászoknak. És ehhez hasonló dolog.
Igen, a patkány tipikusan egy olyan faj, aki nagyon változó környezetekben él. Tehát a természet előre nem tudja, hogy a kis patkány, amikor megszületik, mire kell felkészüljön. Éppen ezért nem tudja ellátni, tehát a biológiai fejlődés során nem tudott a genetikai állományában olyan információkat felszedni, ami nagyon sok fajnál eleve megvan. Nagyon sok faj tudja, vele születetten tudja, hogy hogy néz ki a ragadozója. Vele születetten tudja, és pontos képe van arról, hogy hogy néz ki a környezete, milyen a tápláléka, stb. A patkány úgy születik a világra, hogy fogalma nincs, hogy egy hajó fedél közébe születik meg, egy épület padlásán, vagy éppen egy erdő közepén. Tehát egyetlen módja volt a fennmaradásnak, egy nagyon rugalmas, flexibilis és nagyon változékony tanulási képességet kellett beleépíteni, ahhoz, hogy bármi van, azt meg kell tanulni viszonylag gyorsan. A patkányok nagyon jól tanulnak, és nagyon fejlett módon tanulnak egymástól is. Ők az egyik olyan példája annak, hogy egymástól áttételesen akár 6-7 rendűleg is tudnak tanulni. Tehát, hogyha egy patkány mondjuk eszik egy bizonyos táplálékot, ami mérgezést okoz, és ő találkozik egy másikkal, és az ők találkoznak, akkor ez a másik is el fogja kerülni azt a táplálékot, amit ez evett, amitől ő rosszul van. De nem csak ő kerüli el, hanem ha ő találkozik egy harmadikkal, akkor még a harmadik is elkerül, aki nem is látta igazából azt az állatot, aki rosszul lett attól, amit evett. Na most ez úgy megy, hogy amikor két állat találkozik, egy egyszerű mechanizmus egyébként. Nem elmondja, hogy gyerekek, én ettem egy olyan zöld-sárga valamit, ne egyetek belőle. Hanem nyilvánvaló, amikor evett az egyik, a patkányokkal találkoznak, akkor alapvető elsődleges dolguk, hogy oda mennek, szorosan összedugják egymás pofájukat, és mélyen és hosszasan analizálják a másik által kilélegzett levegőt és a pofája körül lévő kémiai anyagokat. És ilyen módon ők ismeretet szeretnek arról, hogy mit evett az illető az elmúlt időszakban, és ha mellesleg az illető még rosszul is van, szédeleg, beteg, stb., akkor ezt el fogják kerülni az ilyen kémiai anyagokkal jellemezhető táplálékot, és ezt át is tudja vinni, mondom, a csapatnak a többi tagjára egy már egészséges egyen is ezt a fajta averzív, vagy táplálék elkerülése.
Ezt a szagot, akkor a szájából.
Ezt a szagot, igen. A kilélegzett levegőnek a kémiai összetételét nézik ők igazából. Hát a patkányokat ugye ezért nem lehet megmérgezni, csak ilyen lassan ölő mérgekkel, amitől sokáig még vidám az állat, és nem tudja beazonosítani, hogy ő igazából mitől lett rosszul.
És hogy csavarjunk egyet a témán. Vannak olyan állatok, amik igazából butáknak tekinthetők. Most a kutyákat hagyjuk, mert hát úgy tudom, vannak köztük egészen újabb fajták is. De most nem tudom, lehet, hogy butaságot mondok, nem tudom, a lajhár az milyennek tekinthető, vagy az állatvilágon belül, akik mondjuk kevésbé okosak, vagy intelligensek.
A lajhár az egy nagyon jó példa erre. A lajhár az tipikusan viszi a pálmát butaságban, de egyszerű oka van. Ugye a lajhár olyan életkörülmények között él, ahol nincsenek kihívások. Tehát ő már nagyon hosszú ideje, a lajhár, mint faj, olyan viszonyok között él, hogy bőségesen van táplálék, lassan eszik, lassú az anyagcseréje, mert nehezen lebontható az a növényi táplálék, amit eszik, nincsenek ragadozói, senki nem fenyegeti, nem kell menekülnie, semmit nem kell igazából csinálnia egész élete során, azon kívül, hogy az utódait létrehozza. Ez egyetlen feladat, meg hogy betömi a leveleket a szájában. Egy ilyen körülmények között egyszerűen nincs szüksége még arra se, hogy lemászol arról a fáról, ami éldegél is eszik, mert olyan lassan eszik, hogy úgyis kinő a levél újra, mire lerágná az egészet. Tehát ez az oka, hogy nem fejleszt.
Tehát és egy kicsit viccesen mondjuk, akkor a lajhár mondjuk a kommunizmusban él.
Hát igen.
Mondjuk, és ez oda vezet.
Lehetséges,
igen. Inhívások
nem. Egyfajta, igen. 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 Hát valahol igen. Mindenesetre az abszolút jólét állapotában van, nem fenyegeti semmi. Bőségesen
áll a táplálékban. Nem finom, vagy azon a tájékon hát nem lett olyan ragadozó?
Igen. Erre nem tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy nincs természetes ragadozója, tehát azon a tájékon nincs akkora ragadozó, ami őre pályázna. Az, hogy az ember megeszi, az ember mindent megeszik. Tehát valószínűleg a lajhárt is vadásszák biztos. De valószínűleg csak az utóbbi néhány száz vagy ezer évben, tehát ez még nem hatott odáig, hogy a lajhár elinduljon egy bizonyos irányba evolúciósan.
Körbenézek. Már nem lajhát
nézést. Kiegyenlítettek az esélyet,
alig látunk többet. Alig látunk többet, sem.
Jó, akkor én megköszönöm, hogy elvállaltad ezt a két órát, és hogy egy kicsit kihúztál minket a slamasztikából, és sok sikert kívánunk neked a munkádhoz. Még akkor zárszóként, amiről ugye előzetesen beszéltünk, ugye te ott vagy abban az alapítványban, akik a mozgássérülteknek készítenek fel kutyákat, ugye? Tehát mozgássérültet segítő kutyákat.
Igen.
Akkor zárszóként, és az utolsó szavad lesz az utolsó mondat, amit kívánsz, erről mondjál el. Az interneten hát halljanak is,
igen,
fogják hallani.
Én azt gondolom, hogy magyar, a kutya az egy nagyon sokféle dologra használható faj. Az utóbbi 50-100 évben felfedeztük a kutyában rejlő azokat a lehetőségeket, aminek a lényege az, hogy az ember mellett az emberi élet kiteljesítéséhez, az emberi életminőség, igazából az emberi életminőség javításához nagyon sokban hozzá tud járulni a kutya. És nem csak a vakvezető kutyákra gondolok, hanem a különböző típusú segítő kutyákra is, legyen az hallás sérültet segítő, vagy mozgássérült segítő. Az, hogy Magyarországon örvendetes módon az utóbbi évtizedben, vagy 15 évben egyre másra, ha lassan is, de mégiscsak megszületnek azok a kezdeményezések, amelyek a segítő kutyák kiképzését és rászorultaknak való átadását célozták meg, mint fő feladatot. Ez egy nagyon örvendetes dolog, de én azt hiszem, hogy a magyar társadalomnak még mind a rászorultak részéről, mind a úgymond szerencsésebb embertársaik részéről még sokat kell változni ahhoz, hogy fölnőjenek ez a feladathoz, mert a kutyát ebben az új szociális segítő pozíciójában nem csak elfogadni kell, hanem valóban társként integrálni kéne a társadalomba. És ez sajnos én azt tapasztalom, hogy még itt nagyon sok értetlenség van mindkét fél részéről. De remélem, hogy ez meg fog változni.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást és a kérdéseket.
Köszönöm.
Köszönöm.
Köszönöm.